Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este a haszi történeteket veszünk át, és mindegyik nagyon különleges és nagyon tanulságos. Az első történet az a híres pozsonyi rabbiról szól, a Hatam Soferként ismert a könyvei után, a neve az Soifer Schreiber Mózes volt. Talán ő számít a leghíresebb magyar rabbi, ugye Nagy Magyarországról beszélünk. Ő született Frankfurtban, Frankfurt am Main, és Pozsonyba lett rabbi hosszú éveken keresztül, ott is van eltemetve. De itt a születéséről beszélünk, az apja Reb Shmuel volt, és megtörtént a Bris, belépett Ábrám szövetségében, a körülmetélés 8. napon történt. És mi lett a neve? A neve az Moise lett. Erre a városnak a rabbia jelen volt a Brissen, és erre azt mondja neki a rabbi, figyel. Az egyik nagyapád mondja a csecsemő apjának, Reb Shmuelnek, őt hívták Reb Yosef Shmuel, Krakóból. A másikat hívtak Reb Shmuel Sátán. Megértem, hogy te nem tudtál ezt a nevet használni, mert te magad Sámuel vagy, és az askenázi zsidóknál az a szokás, hogy élő ember után nem nevezünk senkit a családban. De akkor ki után adtál ezt a Moise nevét? Azt mondta nekem, volt egy nagybátyám, Moise, aki Amsterdamban élt, és ő ott volt neki nyomdája, és ő kiadta a Talmudot. És ezzel azt érte el, hogy rengeteg zsidó tudott Talmudot tanulni. És ezért adtam neki ezt a nevet a gyereknek. Azt mondja neki a rabbi, a frankfurti rabbi, az, hogy nem tudtál az ő nevőket adni, az értető, de akkor is mesélj el róluk, mert nagy dolog az, hogy egy Brissen, amikor egy következő generáció belép Ábrám szövetségében, hogy ekkor meséljenek a nagyszülökről. Azt mondta Reb Shmuel, rendben van, és először szeretne mesélni azt a történetet, hogy miért lett az ő nagyapjának a neve Reb Shmuel Satan, Reb Shmuel Sátán. Hogy lett az ő nagyapja Sátán? Azt mondja, a történet úgy szól, hogy Prágában bajba volt a király, aki akkor volt a király, 4. Bencel, neki nem volt a zsidók ellen semmi. De egy problémája volt, de a kassa üres volt. És ezért az lett az ötlet, a tanácsadói azt mondtak, ki kell űzni a zsidókat innen, és a vagyonuk maradni fog a királyi kasszának. És kényszerben muszáj volt beleegyezni ebbe, mert nem volt más forrása. Amikor a prága zsidók ezt hallottak, akkor összegyűltek, imádkoztak, akkor a prágai rabbi volt Rabbi Avigdor Kára. És összeültek a rabbi, a hitközségi vezetőkkel, hogy mit lehet tenni. És eldöntöttek, az a konklúzióhoz jutottak, hogy egy lehetőség van, hogy ha sikerül egy személyes találkozót megszervezni a királlyal, akkor lehet erről szó. A kérdés, ki az, aki vállalja ezt a feladatot, ki az, akinek vannak összekötetései, hogy tudja bejutni a királyhoz. És konszenzus lett, mindenki elfogadta, hogy Reb Shmuel Herzfeld, ő a legalkalmasabb. Most valójában Reb Shmuel, ő volt, neki volt egy nagyon jó barátja, Poldovsky, a híres Poldovsky gróf, gróf Poldovsky, aki egy magas rangú tiszt volt a hadseregben, és egyszer valami nagy szíveséget tett neki Reb Shmuel, és semmi körülmények között nem akart elfogadni tőle valamit cserében. Most pedig azt kérte a Podrovskytól, a gróftól, hogy szeretne a királlyal beszélni, ha nem lehet más, akkor összesen 4 szót fog mondani a királynak. Ez neki elég. Jó, Podrovsky megígérte, hogy próbálkozik, tényleg nehéz volt, de amikor az volt a kompromisszum, hogy összesen 4 szót fog mondani, akkor sikerült, de Podrovsky figyelmeztette őt, hogy ne felejts el, a kompromisszum az, hogy összesen 4 szóról van szó. Azt mondta, hogy Shmuel rendben van. Shmuel bemegy a királyhoz a megbeszélt napon, a megbeszélt időponton. A király nem nagyon barátságosan fogadja, nem volt kedve az egészhez, de Podrovsky megkérte, mégis fogadjan az ő barátját, és azt mondja a királynak, ilyen nagyon ilyen keserű arccal, no, mondd el azt a 4 szót, amit akartam mondani. És erre idézte a Bibliából azt a 4 szót, Vajomer Hashem el ha-Satan, és az örökkévaló szólt a sátánhoz. Aztán hajolt, és várt, hogy a király jelezzen, hogy mehet ki. De az volt a probléma, hogy a király borzasztó kíváncsi volt, hogy mit akar a zsidó ezzel a 4 mondattal is. Az örökkévaló szólt a sátánhoz, és az örökkévaló szólt a sátánhoz. Jó, még magyarul is a 6 szó. És azt mondta a Reb Shmuelnak, kérem, magyarázd el, mit jelent ez a 4 szót, és mit akartál ezzel mondani. Jó, ha a király kér, hogy beszéljen, akkor elmondja. Azt mondja, Jobb könyvében többször van az, hogy az örökkévaló szólt a sátánhoz. Gondolom én, hogy ha az örökkévaló személyesen képes szólni, szóban állni a sátánhoz, képes magát olyan szintre leereszkedni, hogy még a sátánnal is áll szóban, akkor gondolom én, hogy a zsidók, akik laknak a te városodban, országodban, megérdemelnek, a te is szóban álljál velük. A királynak nagyon tetszett a ravasz zsidónak a gondolat, azt mondta, akkor beszél. ekkor kezdett Reb Simuel mondani, hogy a zsidók mennyire hűségesek, és mindig a helyi uralkodóért imádkoznak, és minden, és nem érdemelnek meg az, hogy legyenek kiűzve. Leesett a földre, és sírt, és könyörgött, hogy ezt nem lehet megtenni. A király, akinek eleve nem volt elvi szinten, inkább mondom, elvi szinten így se, ő nem gyűlölte a zsidókat, akkor azt mondta, rendben van, elfogadtam a kérésedet, a kiüzetésnek a dekrétumja, a semmis. Most te személyesen megérdemelsz egy jutalmat és egy büntetést is. A jutalom azért jár neked, mert okos vagy, rovasz vagy, és felléptel ilyen sikeresen az ügy érdekében. A büntetés pedig azért jár, mert szentelen vagy. Akkor mondom, a jutalmad az lesz, a te itt az én udvaromnak a zsidója leszel, mindig tudsz bejönni, és fontosnak tartom a tanácsaid és a véleményedet. A büntetésed az, hogy pedig nem csak, innentől kezdve nem csak Smuel vagy, hanem Smuel sátán. Mert szemtelen volt, a visszaéltel ezzel a mondatot. Így lett az én nagyapám, mondja itt a körülmetelési szertartáson, így legyen nagy, lett a nagyapám az élete végéig, Reb Smuel sátán. Vagy héberül szátán. Hihetetlen, szép történet. Mondja neki a rabit, tovább, a frankfurti rabbi. Mesél a másik nagyapádról. Az pedig a krakói rabbiról, Reb Jojszef Smuelről. Azt mondja, gondolkodik, azt mondta, jó, róla is van egy nagyon különleges történet. A történet úgy szól, hogy azon a napon, amikor Reb Jojszef Smuel eljött Frankfurtban, nagy fogadással és mindennel, a rabbi rögtön észrevette, hogy valami nincs hangulat. Rossz kedvűek itt az emberek, a vezetőség, mindenki. És erre megkérdezte a vezetőséget, mi a probléma itt. Erre azt mondták, a csajnos egy vérvált, találtak a zsidó utcában egy megölt keresztény gyereket, és rögtön kitaláltak az a zsidók a hibások, és a keresztény egyháznak a felső bírósága úgy ítélkezett, hogy 8 napon belül a zsidóknak be kell mondania, hogy ki gyilkolta meg ezt a keresztény gyereket. Ha nem, akkor újra fog ez a bíróság összeülni, hogy talán legjobb esetben kiűzésről van szó, legrosszabb esetben ennél sokkal rosszabb. És hát elég nagy a baj. Ezért mindenki rossz kedvű. Erre azt mondta a rabbi, nem kell félni, a 8. nap, amikor jelentkezni kell a bíróságon, én elmegyek ott, és képviselni fogom a titeket, a közösséget. Mindenki nagyon meg volt hatódva, hogy az új rabbi rögtön itt vállalkozik egy ilyen kemény és komoly feladatra, félelem nélkül, magabiztosan mindenki ennek nagyon örült, ez egy nagy reményt adott a zsidóknak. A következő napokban a rabbi érdeklődött a történetről, minél több részletet akart hallani a körülményekről. Ki lehet itt a gyanús? Ki lehet a gyanús? Ugye a rabbi próbált kideríteni. Hát, több információt szedett össze, és erre kiderült, hogy volt ott egy pap, az volt a neve Franciós, és ő a leginkább a gyanúsított. Ő régről egy véres gyűlölő a zsidóknak, és valahogy ő volt az, aki állandóan az ő társaságában mindig volt ez a gyerek. Sőt, még azt mondom, talán még rokonságban is van. És ezért azt gondoltak, hogy nem véletlen, hogy direkt megölte, mert akart ezzel rosszat tenni a zsidók ellen, vérvád, elítélni, stb. Jó, a rabbi az információt mérlegelte, és eldöntette, hogy mi a teendője. 8. napon újra ülésezik a bíróság, és az ügyész, ebben az esetben az maga a Franciós, aki egy olyan beszédet tartott, hogy borzasztó sok és erős gyűlölet volt benne a zsidók ellen. És állandóan újra és újra kihaszta, és a zsidók megöltek ezt a keresztény gyereket, mert nekik kellett ez vér, és borzasztó beszéd volt ez. Aztán, amikor befejezte a nagy beszédet, akkor került a sor a rabbira. Az elítéltek nevében. Nagy csend lett a teremben, és a rabbi azt kérte, hogy hozzanak ide a holttestet a gyereknek. Senki nem értette, mit akar, de hát egy perben ilyesmit lehetett kérni. Aztán azt mondta a rabbi, most szeretném bemutatni, hogy ki a gyilkos. Isten segítségével. Ki az, aki valójában meggyilkolta ezt a gyereket? Már is, akinek jó szeme volt, láthatott, hogy ez a Franciós egy picit elment a színe, az arcának a színe, kezdett félni. Azt mondta a rabbi, mindenki, aki ebben a teremben van, mindenki menjen át, és fogja meg a meggyilkolt gyereketnek a kezét. Előre jelzem, hogy a gyilkos, és csak a gyilkos, ahogy kezet fog adni a meggyilkolt gyereknek, a keze ott fog ragadni, nem fogja tudni visszavenni. Jó, sorban egymás után mindenki átment, megfogta a meggyilkolt a keze, a holtteste, semmi, átmentek. Nem véletlenül az utolsó maradt a Franciós. Lehetett látni a teljesen sápot és fél, de hát nem volt más lehetősége, neki is kellett menni. Nagyon bizonytalan lépésekkel egyre közelebb jött a holttesthez. Ahogy megfogta a kezét, a meggyilkolt keze valahogy úgy tapadt rá, hogy lehetetlen volt eltávolítani. Rögtön kezdték kihallgatni őt, feltettek neki a kérdéseket, és már nem is volt értelme próbálkozni, elismerte, hogy ő a gyilkos. Természetesen ő már papként, mert nem dolgozott tovább, teljesen el lett ítélve, és minden, és természetesen az egész vérvád teljesen törölött, vége lett az egésznek is. Ez mind köszönhető az új rabinak, a krakai József Smuelnak, aki jött ide most nem régen rabinak itt Frankfurtba. Erre mind a két történetre azt mondta Smuel, ezek a két nagyszülő, a két nagyszüleim a csecsemő, aki most belépett Ábrahám szövetségében, neki a nagyszülő, adjan Isten, hogy ő is járjon a nagyszülők útján, és az egész világot világítsa meg a Tórába. Mindenki mondott amen, a rabbi is, és belőle lett a pozsonyi, híres pozsonyi rabbi, egy egész sor könyv van neki, responzum, a Tórához írt a gondolatai, a Talmudhoz, és még más is, és érdekes, hogy mindezek után még verseket is írt. És megmaradt időről ide írt verseket, megmaradt belőle egy jó pár darab. És nagyon-nagyon érdekes ember volt, minden téren voltak neki nagyon eredeti gondolatai, nem véletlenül ilyen híres rabbi a mai napig. A következő történet az a holokauszban történt. Borzasztó helyzetben találtak magukat a zsidók ezekben a haláltáborokban. De ebben a nagy sötétségben is lehetett látni mindenféle szikrák, egy kis fény, ahol olyan emberek, akik harcoltak az életükért, a létükért, képesek voltak olyan különleges cselekedetekre, isteni. A legnagyobb probléma volt az éjség. Olyan keveset ételt kaptak, és mellette még nehezen kellett dolgozni, hogy az éjség az nem lehetett bírni, és lényegében az ember csak ezzel foglalkozott egész minden szabad pillanatában, talán tud még valamit valahonnan szerezni. De mégis voltak emberek, hogy képesek voltak itt is jótékonkodni. Az illető, aki meséli ezt a történetet, az a neve Rabbi Zussman Citrinbaim. Ő azt mondta, jelen voltam, amikor láttam egy ilyen isteni szikrát abban a legnagyobb sötétségben. Én magam ott voltam Szobiborban, az egyik haláltáborban, innen kerültem valamelyik lengyel városban, hát nem is lenne helyes, hogy próbáljam kiejteni ezt a nevet, mert biztos, hogy vicces lesz annak, aki tud egy kicsit lengyelül. Viazsvenik Strachovica. Teljesen mindent. Szóval én ide kerültem Szobiborban, onnan az én városomból. Ez a Szobibor az Lublin környéken van, a tábor az a sínek mellett, a vonatsínek mellett volt, nagyon sokan haltak meg, pontos szám nincs, csatszolnak a körülbelül 160 ezer zsidót öltek meg mindenféle halállal, gázmérgezéssel is, még még más dolgok is. A haláltábornak a vezetője, egy bizonyos Gustav Wagner volt, élvezte halálra verni a zsidókat, szóval borzasztó volt. És ebben a haláltáborban találkoztam még két városombeli emberrel, az egyik az Reb Leibish Harblum, a másik pedig Reb Shmuel, a sejem ember. Sejem azt jelenti, hogy olyan finom ember, olyan különleges, hogy mindig azt mondta, a sejem, a Reb Shmuel a sejem ember. És ők ugyanígy, mint a többiek, harcoltak az éjséggel. Két héttel, összesen két héttel a háború végétől, amikor a nácik feladtak magukat, akkor Reb Shmuel már nem volt egyáltalán hús, bőr és csont volt. Olyan gyenged el se lehet képzelni. Alig volt ereje, de mégis elment a barátjához, Reb Leibishhoz, és azt mondta, Leibish, én meghallak, kérlek, adjál valamit enni. Mert olyan gyenge vagyok, hogy nem bírom, meghallak. Reb Leibish ránéz, nagyon sajnálja, tehát itt a haláltáborban kérni a másiktól étel, ez olyan, mint elkérni a mélyen a víz alól elkérni az oxigént. Mert átadja neki ezt a pici kis étel, ami van neki, ami egy pici kis darab kenyér, mert romlott kenyér is minden, miből fogja tudni magát életbe tartani. De Reb Shmuel szívből mondta el ezt a pár szót. Reb Shmuel tényleg olyan állapotban volt, hogy itt az élete vége van. Olyan éhség, olyan éhes volt, hogy úgy érezte, hogy tényleg a vége, és Reb Leibish ránézett, és ez a hang csengett a fülében, és nem tudott figyelmen kívül hagyni, egyszer csak belenyúlt a zsebében, és kivett onnan egy kis kenyeret. Más körülmények között a kutya sem nézett volna rá erre, most pedig ez egy életmentés volt. Átadta neki, Leibish átadta Reb Shmuelnek, Reb Shmuel azt megette. Hálás, azt mondja, megmentettél engem. Megmentettél az életemet. Most pedig, Reb Leibish fogta magát, azt mondja, neki is kell még valamit enni ma. Az, hogy megmentette Reb Shmuelt, az jó, körben nézett innen, oda, a végen talált valahol egy kis krumpli a krumpli helyet talált, krumpli helyet pár darabot, azt összeszedte, egy kis só volt neki a zsebébe, ki tudja honnan, megsózta, és azt ette meg. Ah! Ganédeni íze van ennek. Reb Shmuel nézett rá, sajnáltad, előbb még volt kenyer a kezében, most pedig egy kis krumpli, de hát ez volt. Minden nap, hogy túléltek Szobiborban, ez egy csoda volt. És még két hét maradt hátra. Túléltek ezt a két hetet, és akkor el kellett dönteni, hogy hova mennek. Reb Leibish úgy döntett, hogy ő csatlakozik az Aliának a küldetéhez, akik toboroztak az embereket, hogy menjenek a Szentföldre. Reb Shmuel úgy döntött, hogy nem, ő megy az USA-ban, azt mondja, Én már nagyon-nagyon sokat szenvedtem az életemben, én szeretném eltávolodni, minél messzebb háborútól is minden, én megyek USA-ban, kezdek, remélem Isten segítségével új életet, és talán ott képes leszek rá. Smuel elment Amerikába, Blade is pedig ment Izraelbe. Kapott egy kis, majdnem sátornak lehet nevezni, a Ranánában, az ilyen migráns táborban, bevándorlók táborban, és próbált valamit csinálni, nyitott valami boltot, de hát nem nagyon ment az, úgy érezte, hogy Ranán ez nem egy jó hely neki, talán érdemes neki átmenni egy másik városban, kérte a hatóságok, hogy tegyék át őt egy másik városban, de nem sikerült. Hát szegénységben és hiányban éltette az életet, azzal együtt, hogy minden nap hálát adott az örökkévalónak, hogy túlélte, és az Isten segített neki eddig, és kérte az Istentől, hogy segítsen továbbra is, hogy legyen neki egy nyugalmas élet. Egyszer csak jön egy levél, légipostával jön egy levél az USA-ból. Nagyon örült, ki lehet az USA-ból, biztos, hogy Smuel kinyitja a levelet, de Smuel írja neki részletesen, hát hál' Istenem, megékeztem Amerikában, sikerült alkalmazkodni, sikerült letelepedni, és elég jól állok, és de Blyde is ennek csak örülni tudott. Örülök, hogy Smuelnak jól megy, nem is gondoltad, ez valahogy kapcsolódik ő haza. Egyszer csak a levél vége fele azt mondja neki, miért meséltem mindezt? Azért, mert higgyel, hogy egy napot se felejtettem el, nagy hálával, hogy te megmentettél az életemet akkor Szobiborban azzal a kis darab kenyérrel, amit a sajátad volt, és neked kellett, és nekem azt adtad. Most pedig szeretnénk neked segíteni. Én elkészítettem neked itt egy lakást, egy szép, jó, nagy lakást, munkát, kérlek, gyere el. Már el is intéztem neked a bevándorlási papírokat, mind itt csattalom, csak gyere el. Hú, ez nagyon nehéz. Egyik oldalra Blyde is nagyon örült, hogy mennyire hálás neki Smuel, amikor megmentette az életet ilyen nehéz körülmények között, de nagyon akart maradni a Szentföldön. A Szentföldön élni, hát ez nincs annál jobb. A másik oldalra pedig olyan szegényesen él, hiány, és gondolom, nincs ideírva, gondolom, a családja is lett közben. Erre úgy döntött, hogy elfogadja ezt a meghívást, de nem örökké, hanem egy darabig elmegy USA-ban, és ott fog dolgozni, és pénzt keresni, de Smuel fogadta, tárt kezekkel, boldogsággal, és gondoskodott neki, hogy mindene legyen, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt, mert Smuel úgy döntött, hogy nem tud eléget visszafizetni neki. És tényleg nagyon jól sikerült, egy pár év múlva volt neki egy megspórolt összeget, visszatért Izraelbe, ezzel a pénzzel vásárolt magának valami kis üzem, és tényleg szépen tudott megélni Izraelben. Erre mondja Salamon király, slach lachmacha al pnei hamaim, Shlach lachmach al penei amayim, küld el a kenyeret, a vízre, mert a végen vissza fog kerülni hozzád. Épp Smolna képzel el, feláldozta az életet akkor, a haláltáborban, de visszakapta. Hálával, sok hálával visszakapta. Ez egy gyönyörű, gyönyörű, tanulságos történet, hogy nincs határja annak, hogy mennyit képes az ember áldozni, jótékonykodni a másikért. Szóval még ilyen rossz körülmények között. A következő történet ez egy hihetetlen, szép történet. Ez pedig történik ez a történet. Gondolom, hogy alig ez kell, hogy legyen Lengyelországban. Ott Aligban van egy haszid rebbe, és ott a rebbe udvarában van egy nagyon furcsa ember, de mindenki már ilyen természetesnek vette, megszokta. Borzasztó ruhákban járt, hosszú hajjal, egész nap ott állt a könyvespolcnál, és fogta a könyveket, nyitatta, zárta, kicsit elmélt benne, mintha tanulna, szóval van valami nagyon furcsa alak. Ha valaki beszélt vele, lehetett látni rajta, mint a szemében nincs élet, valahogy nagy bajban volt. A Rebecen, a Rebenek a felesége gondoskodott, ő nála evett minden nap, ott aludt a zsinagógában egy padon, és gyerekek, hát sokszor a gyerekek kegyetlenek, akartak vele kezdeni, de a Rebbe mindig szólt, hogy vigyázzanak vele. Egyszer csak eljön Aligban egy haszid Dovnából, aki rögtön ráismert erre a furcsa embere. Azt mondta, ez a történet. A neve a Zvulun, mindenki Zvulkannak nevezte. Ő egy zseni nagy tudású Tóra bölcs volt, összeházasodott egy gazdag zsidónak a lányával, és nagyon szép élete volt. Egyszer csak az egész családja, azt jelenti az após, anyós, felesége, mind meghaltak egy járványban. Sajnos, ugye, most már sok évtizeden keresztül, 100 éve nem ismertünk, mit jelent a járvány, most már mi is tudunk, milyen járvány, tehát mégis voltak nagyon-nagyon súlyos járványnak valamikor, egész családok meghaltak ebben az esetben is, felesége, apósa, anyosa, mindenki meghalt, és ezért került egy ilyen mély depresszióban. Idáig, amit ez a haszid tudott mesélni róla. Ezért eljött a Rebbe udvarában, és itt van, amikor nyitja a könyveket, ez azért mutatja, mert neki köze van a könyvekhez, csak bajban van ezzel a nagy depresszióval. Idővel a Zvulkenak az apja eljön a Rebbehez, és elsírt, azt mondta, olyan különleges, olyan finom fiatalember volt az én fiam. Olyan nagy tudással is minden, nem tehet róla, hogy ilyen depresszióba került. Segítsen a Rebbe rajtunk, segítsen, imádkozzon, tegyen valamit. Jó, a Rebbe magához szólította a Zvulket, és tudod, a Zvulkenak esze van, beszéddel azt mondta, nincs olyan, hogy az ember örökké gyásza. A gyásznak is vége kell, hogy legyen. Szedd magadat össze, és bízzal Istenben. Jó? Zvulun, a Rebbe nagyon mondta neki, Zvulun ezt elfogadta, és egy kicsit kezdett magához térni, egyszer csak levágta a haját, és kezdett egy kicsit visszaállni a rendes életben. Hirtelen már a szemében lehetett látni egy kis fényt, egy kis életet, kezdett beszélni az emberekkel, és hirtelen az emberek észrevették, tényleg egy kellemes emberről van szó. Az a baj, még mindig nagyon szegény volt, és nem tudott teljesen kimászni ebből a helyzetből. Pár hónap múlva azt mondja neki a Rebbe, figyel, kellene gondolni abban az irányban, hogy újra házasodni. Fú, ez nem volt egy könnyű dolog, de a Tórában is az van benne, Laj tajve jött Ádám leva, de nem jött, az ember egyedül van, házasodni kell. Jó, Zvulke már beleegyezett ebben, csak még mindig az ember ránézett rá, hogy néz ez ki, és senki nem akart vele szóban állni. Egyszer csak a Rebbe odaszólt Zvulkehez, Zvulonhez, azt mondja, menj el abban is abban a faluban, Rovne mellett, ott több zsidó család lakik ott, és mind dolgozik egyik híres, gazdag zsidónál, akinek ott nagy telke van, nagy háza van, és mindenki ott dolgozik. Menj el oda, ha beszélnek veled egy siduchról, fogadd el. Ha pedig bármilyen vita van ez kapcsán, mondd el, hogy a te rabid az a Herslév, aki Alikban lakik. Ő a te rabid, és te el fogod fogadni, amit ő dönt a vitában. Jó? Zvulun fogta magát, kölcsönkért valakitől valami normál zakót, és ezzel indult. Megérkezik oda, nyár volt, meleg volt, és már az út se tett neki jót, nagyon poros volt és minden, de megérkezett, lát az ajtón egy nagy szép ház, palota, vagy villa, vagy mit tudom, mi volt az, rá egy gyönyörű szép mező, tudta, hogy jó helyen van. Bekopog, beengedik, első dolog, egy kutya megtámadja, és még leharapta abból a zakóból, leharapta a szélet, de épp rögtön jött valaki, és megmentette a helyzetet. Na, bejön a házban, egy vendég, senki nem számított rá, mindenki, akik dolgoztak, ilyen fiatal szolgaféle, összejöttek, láttak egy furcsa ember, elég szép zakó, de poros is minden, kezdtek nevetni rajta, és utána még észrevettek, hogy a kutya leharapta a ruha szélet, ó, az még jó, viccesebb volt. És jó, vicces volt, de egy hölgy rögtön gondoskodott, adott neki ételt, italt. Közben bejön valaki, az egyik szolga, azt mondja, mondta, hogy hívnak téged, Zvulun? Mond, házas vagy? Nem. De én itt vagyok bármilyen jó siduchra. Szeretnék házasodni. Jó, ez is vicces volt, hogyha ide jött házasodni. No, egyszer csak bejön a 17 éves lánya, a házigazdának a lánya. És mivel ott a szolgákat viccelednek, azt mondta, ez Zvulun, nem akarnál elvenni ezt a kislányt feleségül, 17 éves? Azt mondja, én szívesen. Ó, ez nagyon nevetséges volt. Azt mondja az egyiket, no, akkor állítsuk fel egy hüpet. Egy ilyen kis baldachin félét. Hoztak valami kis rondot, vagy valamit, és kifeszítették. No, ez a hüpe. No, akkor mit kell a hűtőhöz? Kell egy gyűrű. Valaki oda ajándékozott valami kis gyűrűt a vőlegének, hogy legyen neki. A kislány 17 éves volt, az elején nem nagyon akart bele lenni, szereplő lenni, főszereplő lenni ebben a játékban, de mindenki azt mondta neki, jaj, ez semmi, ez csak a vicc, ez egész. Mi a baj ezzel? Jó, akkor odaállt a hüpe alatt, Zvulun előveszi a gyűrűt, a mennyasszony kinyújtja az ujját, a réját meg a desét, lébet a bárzó, ezáltal a gyűrű által legyen eljegyezve hazám, Mózes, Isten törvénye szerint, mindenki azt mondta, mazoltam, ó, milyen érdekes, vicces volt az egész. A végén pedig Zvulun már nagyon fáradt volt, elmondta az esti imát, és elment aludni. Egész idő alatt a lánynak az apja nem volt otthon, és akkor ezért egy kicsit a szolgák egy kicsit tudtak ezeket a eljátszani ezt az egészet. Jó. Másnap reggel visszajön, nem tudom honnan, a házigazda. És kezd adni munkát mindenkinek, te csináld ezt, csináld az, egyszer csak bejön Zvulun. Zvulun azt mondta, jó napot kívánok, apósom, drága apósom, miről van szó? És egyszer csak nagy csend van ott a szobában. Húha, házigazda észrevette, hogy valami történt itt, és kezdett érdeklődni, mit tört. Ó, tegnap milyen jó játék volt, hogy volt egy eljegyzés, egy hüpe, és gyűrű, minden, ahogy kell, de ez játék volt. Húha, a házigazda nem volt tudatlan, és rögtön észrevette, hogy ez nem játék, mert ő átvette a gyűrűt, ő átvette, tanúk voltak, és minden, hát akkor ez érvényes. Hát, mit lehet most csinálni? De hát először akart kezdeni kiabálni. Házigazda akart kezdeni kiabálni. De utána észrevette, hogy a kiabálása nem fog előre haladni. Azt mondta, gyere csak, te fiatalember, gyere. Figyelj, itt adok neked 50 rubelt, és gyorsan csináljunk meg a gettet, és legyen vége ennek. A vállólevelet. Azt mondta az Zvulun, szó sincs róla, ha vita van, a bajad van, menjünk el az én rabim, az Reb Hersleib Alikból. Ő az én rabim. Menjünk elő haza. Jó, nincs mit csinálni, az alperes kérte menjenek oda, ő elmegy oda. Nem tetszett neki az egész ötlet, de mit tud csinálni? Hát ki kell mászni ebből az egészből. Jó, eljönnek hozzájuk, elmondja az a após, elmondja, hogy figyelj, az egész dolog az játékként volt, megtörtént minden törvényesen, de hát senki nem gondolt, ez komoly legyen, és azt kérem, hogy váljanak el. Zvulun pedig azt mondta, én feleséget keresem, miért váljak el? Azt mondta a rabbi, rendben van. Egy, Zvulunnak adni kell vállólevelet. De ez úgy két lépésben lesz. Először most az após 5000 rubelt ad neki. Ez a díja. És a vállólevelet pedig egy év múlva fogja megkapni. Itt, Alikben. Nem tetszett neki, hogy most egy év is milyen sok pénzről van szó, de hát legalább egy év múlva túl lesz rajta. Jó, hazautaztak, mostod volt 5000 rubelje, akkor Zvulun kicsit magához tért, már nem a zsinagógában aludt, hanem kivel egy szállodában kivett magának egy kis lakasztály, lakosztály, ad, aztán vett magának normál ruhát, és idővel már teljesen magához tér, teljesen az önbizalma és minden, kezdett tanítani a zsinagógában. Ezt először csak a bóheraknak, a fiatal fiúknak, aztán már a házas embereknek. Ő ott a zsinagógában, ő lett a minden, tanított ezt, azt, és könnyebb előadások, mélyebb előadások, szóval mindenem. És így mented éven keresztül. Egy év múlva visszajön az após a lányával, ugyan most szeretne a vállólevelet elfogadni. Bejön a zsinagógában, ott látja, hogy a fél város ott ül az asztal körül, és ki ül az asztal elején, Zvulon tanít, és milyen mélységeket, szép dolgokat mond, és mindenki ott hallgatja, hú, teljesen nem ismert rá. Azt mondja a Herschlag az apósnak, rendben van, te akarsz vállólevelet, legyen vállólevén. De van egy jó siduham a fiadnak, a lányadnak, egy nagy tudású Talmud Chacham, aki tanít is minden, jól néz ki, és még van ott pár ezer rubl is a zsebében, nem is szegény. Az após megértette, hogy miről van szó, ránézett a lányára, és a szemében látta, hogy a lánya is meg volt hatódva, amikor láttad, mi van itt. Nagy mose volt a Rebbenek az arcán, és azt mondja neki, no, mi a kívánságot? Mit lehet mondani? Mondjuk lechaimot, mondunk mazel tovot. És így lett, és boldogan visszatértek együtt. Köszönöm a figyelmet, hogy holnap este folytatjuk, kérdezd a rabiddal, csütörtökön este pedig a Lubavitcher Rebbenek a halálozási jarcátja évfordulóra kapcsán, miért sem Mózes, sem Lubavitcher Rebbe nem voltak Izraelben, és miért. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!